пяжи мне в соцсетях.
Pancsnod lett, mint ahogy ígértem. Egyrészt ez a rövid távú terveket, azt vettem észre, hogy sokkal jobban teljesülnek. Most ez a, na, kimegyek vécére, vagy a, na, elszívok egy cigit. Ezek mindig teljesülnek, ezek a tervek. Megvalósítom, még a két messzebbre megyek, na jó, holnap reggel elmegyek az OTP-be, na, az már billeg, az 50%. De olyan, hogy a jövő héten valami, az nincs. Én így élem az életemet, de pinti, hát de nem élheted így, mert te a szkeptikus társaságának elnöke vagy. Igen, figyelek.
Elnézést, felocsúttam egy pillanat, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A jó ötleted hatás alatt állok, ki kiváló, találtunk egy részt a pajzson, egy üzleti befektetési lehetőséget, hamarosan elkezdjük rá a pénzgyűjtést, addig ne menjenek sehova. Mert hogy közben persze a gyűjtési hét, a túlélési gyakorlata a Klubrádiónak folytatódik, mint említettem, azt hiszem még nincs frissebb eredményünk, de 8.30-kor 78.693.000 forint volt a számlán, önök adományai révén nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ne lankadjanak, mi sem fogjuk ezt tenni, és akkor fel-fel addig, hogy elérjük ezt a biztonságos sávot, ahonnantól kezdve a Klubrádió működése, mint egy zökkenőmentes, úgyhogy továbbra is várjuk ezeket, küldünk csekket, viszünk csekket, hadd szóljon, igen, hadd szóljon. Ez nem, mint egy ilyen, igen szép. No, de hogy, hát figyelj, én pont azt kezdtem a felvezetőben mondani, hogy az, mondjuk a szkeptikusok társága, hát nem nagyon nyúlt bele a pártpolitika mocsarába. Kiválóan tette ezt, hisz a tudomány, most tényleg a tudomány elméletileg ugye nem lehet a politikától függő semmilyen mértékben, hiszen azt óhatatlanul torzuláshoz vezet, és ez nagyon helyes metódus volt. Most mégis azt kaptam itt az előzetesben, hogy dezinformáció, a választások előtti időszak, számháború, az állítólagos mérések, húristen!
Hát az a helyzet, hogy az továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy mi nem szeretnénk pártpolitikával foglalkozni, és ehhez tartjuk is magunkat. Bár egyébként hozzáteszem, hogy többször is ért már minket az a vád, hogy mi valamelyik oldalnak a szekerét toljuk. Ugye nyilván, amikor az oltás ellenes mozgalommal szemben léptünk fel, akkor mi voltunk a kormány szóvivői azoknak a szemében, akik az oltás ellenességet képviselték, és akik úgy mert gondolták, hogy az összes Covid-dal kapcsolatos intézkedés az mind katasztrofális volt. Ezt teljes mértékben nem tudom vitatni.
Adjuk hálát az úrnak, hogy ateisták lettünk, de hogy nem, hogy tényleg csak azt akartam mondani, hogy ilyen pedig... kormányunk volt, adjunk hálát, mert egy csomó kormány behált az oltás ellenes baromságba. Tehát legalább ezt az egy hülyeséget nem csinált.
Hát igen, csak az a baj, hogy közvetetten valószínűleg a mi kormányunk is hozzájárult ahhoz, hogy az oltás ellenes mozgalom mennyire megerősödött.
Jó, de az mindig.
Tehát ez... Mert ugye az a probléma, erről beszéltünk a korábbi igen. műsorban, a múltkoriban, egy hónappal ezelőtt, hogy itt alapvetően az, amikor az intézményekbe, az állami intézményekbe vetett bizalom csökken, akkor ez sajnos pont az ellenkező hatást éri el. És a másik oldalról megért minket az a vád, hogy mi meg nem tudom milyen nézeteket képviselünk, mert 2023 nem, az a másik oldal ja, volt,
igen,
hanem 2023-ban meg ugye megvádoltak minket azzal, hogy kormány meg Fidesz ellenesek vagyunk, mert hogy Balti Emőkének osztottuk ki a lapos földdíjat.
Ja, jó,
ugye, hát akkor annak idején ugye a Mandina egy egész komoly lejárató kampányt indított ellenünk, amiben néhai a Vágó Istvánt is sikerült belekeverniük, aki már 10 éve nem volt tagja
mindenkinek egyébként. Ez egy füst alatt el kell intézni
mindent. Ja, mindent, na mindegy. Szóval ez egy olyan dolog, hogy nem tudjuk kikerülni az, hogy időnként ránk szükség ezt a bélyeget, de az a helyzet, hogy ez részben azt is jelzi, hogy ezt a témát hoztam, részben azt is jelzi ez, hogy egyszerűen most már megkerülhetetlenné váltak azok a folyamatok. Most már nem, a régi szép idők elmúltak, amikor nekünk az a dolgunk, hogy áltudományos nézeteket kritizáljunk.
Hát, igen, én is ezt akarom mondani, hogy igen, lassacskán el.
Nagyon sokszor most már ott tartunk, hogy a kutyát, macskát nem érdekli az, hogy az áltudományok hogy működnek, meg hogy milyen áltudományos nézetek terjednek, amikor egy szélesebb körű általános ilyen dezinformációs környezetben, egy ilyen nagyon erőteljesen szennyezett környezetben vagyunk, ebben a helyzetben muszáj, ahogy az angol mondja, a szobában az elefántot.
Definiáljuk már pontosan a dezinformációt, mert ebből egyrészt vicces helyzetek adódtak az átlátszó perében, amikor is a szuverenitásvédelmi hivatal másképp értelmezte a dezinformáció szót, mint a magyar értelmező kéziszótár, de azért ez nagyon fontos, tehát hogy ez itt vannak ilyen finom különbségek, hogy én azt mondom, hogy az én szappanom, amit gyártok, az a világ legjobb szappanja. Ez nem igaz. tételesen nem igaz, mégse soroljuk egyértelműen a dezinformációs. Ez egy ilyen határterület.
Azért határterület, mert ez a marketing vonalához így tartozik, van. Tehát hogy ez egy kicsit határterület, de ugye ha nagyon általánosan akarjuk megfogalmazni, akkor a dezinformáció olyan téves információ, olyan téves értesülés, amit valaki szándékosan terjeszt.
Tudja róla, hogy nem igaz.
És nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanaz az értesülés, ugyanaz a mondjuk az álhír, az lehet egy bizonyos helyzetben dezinformáció, és egy másik helyzetben pedig tévhit. Ami nem dezinformáció, hogy az angol tesz nagyon jól különbséget disinformation és a misinformation között. Tehát a misinformation, amit az angol így hív, az tulajdonképpen az a tévhit, aminél nincsen szándékosság.
A tudás hiánya okozza.
Így van. Na most például, hogyha valaki, tegyük fel egy politikai szereplő, elkezd valakiről egy hazugságot állítani, és ezt terjeszti, nyilvánvalóan tudja, hogy ez az ő szándékainak megfelel, nyilvánvalóan tudja, hogy ez hazugság, de elkezdi terjeszteni, ez dezinformáció. Abban a pillanatban, hogy valaki, aki az ő követője, ezt elhiszi, és úgy osztja tovább, mert hogy ugye...
Már is misinformation,
tehát már is egy tévhit, egy téves értesülésre van szó, aminél nincs meg ez a szándékos faktor, és hát ez emiatt ugye nagyon sokat lehet ezen filozofálgatni, meg foglalkozni. De általánosságban nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen értelemben a beszélőnek, vagy a tévhit terjesztőjének a szándékai nem kell, hogy de épp ez az, hogy nem kell, hogy feltétlenül fontosak legyenek abból a szempontból, hogy kell vele foglalkoznunk, vagy nem.
De a minősítés szempontjából fontos.
A minősítés
foglalkozunk most csak a tudatos dezinformációval, mert aztán, hogy mit terjesztenek az emberek tovább, az már egyéni érzékenységük, hiszékenységük, vagy meggyőződésük múlik. De hogy semmiképpen nem mondjuk nem felelős, büntetőjogilag nem felelősek ezekre a hülyeségekre, de hogy felerősödött iszonytatóan, és ugye ennek számtalan oka van, tehát most már rengeteg ok miatt van, tehát rengeteg oldalról, igen. Mert kezdetben ugye egy Trumpot elnöknek választottak, ez önmagában adott egy lökést, a Brexit körül megint elindult egy ilyen, és ez még csak a belső dolgok voltak, akkor még nem kezdődött el az orosz háború Ukrajna ellen, majd az iráni háború, de közben ez ugye zajlott a gázaövezetnek az őrülete is, és innentől kezdve valami döbbenetes mennyiségű dezinformáció jelent meg, melynek egy része tudatosan szeretné, ha elhinnéd, amit hazudok, a másik része meg nem kell elhihetőnek tenni, csak legyen nagy zavar.
És ugye nagyon nagy hátrány ebből a szempontból a törzsi szemlélet. Tehát amikor nem vagyunk képesek objektíven, erre egyébként sem nagyon vagyunk képesek, de hogy a törekvés sincs meg arra, hogy objektíven érzékeljünk információkat, hanem mindenképpen egy olyan szűrőn keresztül fogjuk vizsgálni az egészet, ami a mi nézeteinknek, a mi hiteinknek, hitrendszerünknek, a világnézetünknek.
Nem működik az, hogy kilépünk az saját magunkból.
Nem.
Nincs annyira független személy, aki megoldja?
Nincs olyan személy, aki képes a saját identitását megkérdőjelezni azért, hogy a valóságot képviselje. Nagyon-nagyon, illetve ez egy nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megtanulható.
Tehát az nem működik, amit a Vörös Október ruhagyárban csináltak, amikor elkészült a tavaszi női kollekció, és azt mondták, jöjjön már le Józsi bácsi, azt nézze meg női szemmel. Tehát ez nem működik, ez a része. Oké, rendben. Most kell megtudnunk.
Nem annyira. És hát nagyon-nagyon egyszerű példákon is be lehet mutatni azt, hogy mennyire és miért.
Igen, ez van.
Csak hogy miért akadtunk el, csak a hallgatókat szeretném tájékoztatni. Igen, az egyik gém, ami tartja a mikrofont, az úgy döntött, hogy az megadja
előző,
magát.
Előző turnus egyszerűen kínozza ezeket a mikrofonok, szegény mikrofonokat, mire én ide érek, ezek már csak egy... De megvan. Tehát most már.
Igen, a stúdió mikrofon koncert mikrofonnak használva, és egy kicsit megdöntve, és aztán...
A szénási effektíve a black metal zenekarával próbál itt 4 órát az én műsorom előtt.
Na jó. Szóval a lényeg az, hogy most úgy tűnik, hogy megállt. Tehát
most megállt, abszolút.
Most igen, úgy tűnik, hogy para elől nem
próbáltam a meghúzni, de hogy közben ez volt a laza. Tehát, hogy most ez most én ezt húzogattam, de ez most...
Tehát nem könyökből, hanem válból bukott.
Én majd mostanában tudtam, hogy pingpongozunk-e, vagy teniszezünk. Az volt a baj, de igen. Most már rájöttem.
Na, hát akkor
teniszeztünk.
Miről is beszéltünk? Szóval... Igen.
Dezinformáció.
Igen, szóval ugye nagyon-nagyon érdekes példák vannak arra, hogy mennyire nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Mindenki számára ismerős lehet az, amikor dohányzásról van szó. Tehát amikor valaki dohányzik, és ez az életének, az életmódjának egy nagyon fontos eleme, akkor nyilván hiába fog jönni a rengeteg információ arról, hogy milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek, és milyen betegségek előidézésé ehhez tud hozzájárulni. Az elsődleges reakció az, hogy most két dolog van, vagy elfogadom a tudományos állításokat, és akkor tulajdonképpen én azt mondhatom magamról, hogy ennek tudatában rombolom a saját egészségemet.
Néha
vagy
le kell
azt mondom,
a pókerben a 20%-os otszal rendelkező partikat is.
Igen, ez is igaz. Vagy pedig, és ez a gyakoribb jelenség, amikor azt mondjuk, hogy belekapaszkodunk abba, hogy ha bárhol azt olvasom, hogy további kutatásokra van szükség, ebből levonom azt a következtetést, és hogy itt bizonytalanságok vannak, tehát a tudomány nem tud semmit, és én nyugodtan folytatom tovább azt, amit eddig csináltam.
30 fölött az ember azért az a baj rájön, hogy nagyon fárasztó magának hazudni. Uh-huh. Mert hogy következetesnek is folyam, és állandóan ébren kell lenni, és állandóan készen kell állni arra, hogy megszáfoljuk az igazságot magunkban, és inkább, hogy elengedi ezt az ember, és azt mondja, hogy oké, tudom, és ez lesz, lejátszom ezt a 20%-os partit, nem mindig 80%-os a part, ez most egy 20-as lesz nekem ez jött. De hogy igen. Hát de igen. Hogy ez a politikában másképp van ám.
Hát nagyon nem. Tehát a politikában pontosan ugyanígy működik, csak a politikában ott alapvetően ilyen szekértábor küzdelmek vannak, tehát van a két ellentétes tábor, és teljesen mindegy, hogy mit hallok, ha a másik oldalról jön, akkor nem vagyok hajlandó elfogadni. És hozzá kell tennem, hogy ez nem feltétlenül oldalfüggő.
Ja nem, tehát, nem, persze. Hát, mert nagy bajban is lennénk, hogyha nem lenne ugyanilyen mind a két oldal, hiszen akkor ugye az egyik oldal mérlegelni a másik oldalnak a felvetéseit, elkezdenek, viszont a másik nem mérlegelni továbbra sem, és hátrányba kerülne, melyik mérlegelni.
Igen, tehát hogy azért vannak itt is nagyon-nagyon érdekes jelenségek, ugye vannak a különböző háborúk, tehát egy ilyen narratíva az például, hogyha én azt mondom, hogy már pedig mondjuk Ukrajnát támogatni kell a honvédő háborújában, akkor én háborúpárti vagyok.
Nem, nagyon érdekes, hogy hogyan tudjuk ráhúzni a békepártiságot egy folyamatosan változó szituációban, egy folyamatosan változó emberre. Tehát hogyan tudjuk megmagyarázni azt, hogy az béke, tehát Ukrajna lerohanása békepárti dolog, a honvédő háborúpárti.
Igen.
És az legszebb, hogy amikor visszakérdezett Orbán Viktor a múltkor, hogy hogyan indokolja, mondt, kérdezte a riporternő, hogy hát a békepártinak, a Trump elindult egy háborút. Nem lehet tudni, hogy végül is mit robbantott ki, háborút, vagy békét? Mondom, de lehet, hát könyörgöm, lövik te ránt, barom.
Igen, de tehát ténylegesen lehet ezeket, tehát ha már egészen jól van kondicionálva egy adott közösség, akkor azoknak már gyakorlatilag bármilyen blödséget el lehet adni, és sajnos az a helyzet, hogy az emberi történelem ugye számos olyan esetet vonultat fel, amiben azt látjuk, hogy alapvetően extrém gondolatok, amiket elsőre nagyon extrémnek gondolnánk, azokat is szépen, fokozatosan, apránként felépítve el lehet ültetni.
Hát a nácizmus tulajdonképpen egy áltudomány diadala volt.
Igen. Igen, tehát alapvetően ott egy teljesen légből kapott állítás sorozatra lehetett felépíteni. Nyilván volt egy bűnbakkeresési aspektus ennek az egésznek, ahol kellett egy ellenség, kellett valaki, akire rá lehet fogni azt, hogy miért vannak gazdasági nehézségek, hogy az embereknek miért vannak. Ugye most is látjuk ezt. Tehát hogy egyébként persze az egész világon mindenhol érezzük az ukrajnai háborúnak a hatásait, a mostani iráni helyzetnek is, ugye a Hormuzi szorosnak a blokkádja, az gyakorlatilag az egész világon érezteti a hatását, és most már nagyon erőteljesen érezteti a hatását. Tehát az hogy gyakorlatilag már vannak olyan helyek, ahol azt fontogatják, hogy korlátozásokat fognak bevezetni benzinkutakon például, mert nincs elegendő.
De már bevezették néhány helyen 50 literre.
Igen, tehát hogy ezek már olyan hatások, amik a mindennapjainkra is hatással vannak. Na most, hogy kit tartunk ezért felelősnek, abban óriási különbségek vannak.
Illetve annak, hogy minden áron felelőst akarunk találni.
Igen, egyébként ez is egy nagyon érdekes különbség.
De hogy ide tartozik.
Az is egy nagyon érdekes dolog. Nagyon hajlamosak vagyunk azonnal a felelősek után kiáltani. Én nekem nagyon sok ilyen példám van idegenvezetői pályafutásom során.
Lavina.
Amikor nehézségek vannak, meg kell oldani egy adott szituációt, és előfordulhat, hogy valahol valami hiba volt, mondjuk egy foglalásban, akkor nagyon-nagyon jellemző, hogy jó néhány ember ilyenkor azonnal azt akarja, hogy fejek újjanak a porba.
Egy könnyen lincselés.
És ilyenkor nagyon-nagyon nehéz azt képviselni és azt közvetíteni mindenki felé, hogy először meg kell oldani egy szituációt, és majd utána keressük azt, hogy mi volt aki az ehhez. Ez olyan, mint egy betegség. Tehát például, amikor azt mondják, hogy a COVID-ot okozó SARS-CoV-2 vírus, ugye van jelentősége annak, a vírus kezelése szempontjából, hogy honnan jött a vírus, hogy kiszabadult a vírus?
Infarktussal fekszem a Hősök terén, akkor nem azt akarom, hogy az orvosok arról beszélnek, hogy lehet, hogy dohányzott már régóta,
pontosan.
Lehet, szerintem vírus dolgokat elvett.
Igen, akkor meg kell menteni. Na, tehát, hogy ez a feladat, és aztán utólag lehet elemezni, hogy mi volt a háttérben. Itt is hát ugye nyilván diplomáciai megoldások kellenének, olyan megoldások, amik hosszú távon működhetnek, amik és ugyanez érvényes az ukrajnai háborúra, meg ugyanez érvényes.
Régen is így volt, hogy voltak egyes országok, akik úgy kommunikáltak, hogy oda megyek, most beütöm a buta arcodat, érte? A diplomácia az egy ilyen csendes műfaj. Tehát a lényege az, hogy
jó, hát ez messzire vesz. Nem az én területem, úgyhogy ezt nem szeretnék annyira hozzászólni, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államok nagyon sokáig ugye úgy tudott a világ rendőre lenni, hogy igazából önmagában maga az a tény, hogy a világ legnagyobb hadereivel rendelkezett, és bármikor oda tudott volna csapni.
Ez sokat segít.
Ez nagyon-nagyon sokat segített, és aztán ugye nem kellett nagyon sokszor az esetek többségében oda csapni, de az, hogy ilyen adhok jelleggel egyszer csak fogjuk magunkat és oda csapunk, ugye akár Venezuelában, akár Iránban, ez viszont példanélküli, tehát a második világháború óta, sőt, hát azt megelőzően is, ez gyakorlatilag példanélküli. Ugye ott az Egyesült Államok és Kanada között volt még az 1800-as évek elején volt egy háború, ami hát tulajdonképpen egy ilyen terjeszkedési törekvés volt, de azóta ilyen jellegű háborúi nem nagyon voltak az USA-nak.
De ezek ugye ez egy új stílus, mind a diplomáciában, mind a háborúban ez a fajta...
Igen, hát ilyen, csak ez is azért működhet, háború. És azért működhet, mert a dezinformációs hálózat, a dezinformációs rendszer ennek megágyazott. Tehát, hogy képes volt ugye például egy olyan embert juttatni a hatalomba, az Egyesült Államok elnöki székébe, a világ legnagyobb hatalommal rendelkező emberének a székébe, akinek gyakorlatilag a valósággal való kapcsolata finoman szólva is laza.
Tehát azt gondolom, hogy sajnos módon Putyinnak is több kapcsolata van. Ő direkt tudatosan választja a rossz megoldást, tehát ő azt mondja, hogy neki ez kell, mert hogy ezzel ez jár, de legalább tudja, hogy mit választ. Az más kérdés viszont, hogy ugye hosszú évekig, ugye a Krím előtt is már ment a kis online világháború, a kis orosz-ukrán világháború. Mégis hihetetlen munka, hihetetlen meló volt benne, hogy kineveljék ezt a hacker csapatot, azt a végtelenül profi orosz csapatot. Majd elindultak ilyen második világháborús módszerrel, hosszú konvojban, hogy akkor elfoglaljuk Kijevet. Tehát ez annyira abszurd volt, hogy ha volt egy ilyen csapatuk, hogy online szerintem le kellett volna blokkolni a dolgokat, mindent elő kellett volna készíteni, de nem tették ezt meg. Tehát valamiért ez nem működött.
Igen, azért itt is nagyon sokan már akkor elemezték azt, hogy itt valójában megint csak arról volt szó, hogy az orosz elnöknek a valósággal való kapcsolata az nem tökéletes. Tehát, hogy nem teljesen volt tisztában azzal, hogy mi működik és mi nem. És hát ennek a levét isszák a mai napig is. Ők is, az ukránok is, és az egész világ.
Gyakorlatilag, igen.
És
ugye ez történt egyébként, jelezném, Irán esetében is, hogy minden bekalkulált, és csak azt a Hormuzi szorost elfelejtették, hogy ott van. Ó, a francba! És akkor érted?
Igen, ami egyébként azért elképesztő, mert tényleg, tehát az, hogy a világ olaj készletének a 20%-a gyakorlatilag ott megy keresztül.
Jó, de arról az emberről beszélünk, aki meg akart venni Grönlandot, tehát érted? Mit tudja ő, hogy milyen
orra? És aztán utána keverte Izlanddal. De
azt is megveszi, csapja hozzá azt a kicsit ott mögötte.
Nem baj, legalább most felmerült újra az, az, hogy Izland megint csak felmerült, hogy Izland csatlakozna az Európai Unióhoz, ami egyébként egyáltalán nem lenne baj valószínűleg.
Nem, én bírnám.
Na de szóval visszatérve arra, hogy itt az ilyen dezinformációs jelenségek mennyire erőteljesek, ugye itt a kampány soha nem látott mértékben alkalmazza, vagy csak kampány során soha nem látott mértékben alkalmazzák ezt. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak és kizárólag az egyik oldal. Az egyik oldal sokkal látványosabban csinálja. Azért, mert gyakorlatilag úgy tűnik, hogy minthogyha így végtelen mennyiségű erőforrást képesek, vagy hajlandóak lennének erre ráfordítani. És hát ha már itt Oroszországot emlegettük, akkor úgy tűnik, hogy ott is egészen jelentős. Tehát itt a Telex, a Lakmus, ugye tényellenőrzői és oknyomozó munkái nagyon-nagyon komoly hálózatokat tártak fel, olyan orosz dezinformációs hálózatokat, amelyiknek folyamatosan úgy tűnik, hogy egy központi szervezethez vezetnek a szálai, és ezt úgy hívják, hogy a társadalmi tervezés, ami ügynökség. Ez a
olyan, mint a
Social Design Agency.
Választási dezinformációs pakkok az orosz birtokban. És ezt kiadják, nem tudom, nem olcsó.
És ugye ennek azért voltak több, tehát ugye volt, 2024-ben voltak például a romániai, volt a romániai elnök választás, ahol egészen elképesztő szálakat sikerült föltárni megint csak. Tehát egyszer csak a semmiből jött egy független jelölt, akit elképesztően föl tudtak pumpálni, és hát ott ugye nagyon-nagyon súlyos volt az a döntés, tehát ugye nagyon nagy kritikát is kapott ott az Alkotmánybíróság, hogy gyakorlatilag ők voltak azok, akik azt mondták, hogy akkor ezt semmisnek tekintjük, igen, az első fordulót, kezdjük újra az egészet. Jó. És ez már akkor jelezted, ez 2024-ben volt, azóta eltelt másfél év.
Moldáv, szóval mindenhol megpróbálkoztak, ahol
és Moldáviában, és úgy tűnik, hogy az, amit ott kipróbáltak, azt aztán Moldáviában, a moldávia választások során gyakorlatilag tovább tesztelték. Megint csak, tehát megvannak azok, amik a trollfarmok például, amiket használnak. A trollfarmoknak a lényege, és mindenki, aki már a bármilyen közösségi média felületen vitatkozott, az tudja, hogy milyen az, amikor jönnek azok, akiknél semmi másból nem áll a kommunikáció, mint hogy szajkozzák ugyanazt, és igazából semmi érdemi kommunikáció nincsen, hanem erősen érzelemkeltő mondatokkal operálnak, nagyon sokszor ugyanazokkal a mondatokkal, tehát néha azt látni, hogy ugyanaz szajkozza több különböző profil. Na most itt arról beszélünk, hogy profilok ezrei azok, amikor ilyenkor rámozdulnak bizonyos politikai szereplőkre, és például ki lehet használni őket arra is, hogy felpumpálják egy kicsit ugyanúgy a névtelen vagy ismeretlen politikai szereplőt.
Mondjuk ezt hozzáteném, hogy itt csak a hordozó, az internet volt, ami változott, mert a vietnámi háborúban ott voltak a szovjet tanácsadók, igen, nagyjából ugyanezt a munkát végezték internet nélkül, igen, majd a későbbiekben is mindig, és hogy ők aztán haladtak a korral, és hát ez szerintem a dezinformáció igazán ott tudott szárba szökkenni, megerősödni, és nagy valamivé válni, amit az internet megjelent.
A dezinformáció az egy nagyon ősi dolog.
Hogyne, de
ez a dezinformációnak az egyik legkorábbi, nagyon jól dokumentált esete az a Marcus Antonius és Octavianus párharca. Tehát amikor...
Amennyiben jól dokumentáltnak, nem, igen, figyelek.
Tehát korabeli dokumentumok sokasága is szól erről. Gyakorlatilag nekiálltak, és ott is egy gyakorlatilag az állami gépezetnek nevezhető Octavianusi vonal volt az, amelyik nagyon-nagyon szépen ellehetetlenítette azt az embert, aki korábban Julius Caesarnak volt a jobb keze, gyakorlatilag Marcus Antonius, és ez egy egészen jól dokumentált jelenség, hogy hogyan fordította ellene a népet olyanokkal, hogy nagyon sokszor már gyakorlatilag ilyen ördögi személyként állította be, aki elárulta a hazát. Valószínűleg teljesen hamis, ebből a mai napig is viták vannak, hogy teljesen hamis lehet-e például az a végrendelet, amit állítólag Marcus Antonius írt, amiben gyakorlatilag mindent Kleopátrára hagy. Ezzel is ugye azt bizonyították, hogy előástak egy ilyen végrendeletet, hogy a kezünkbe került, elfogtunk egy levelet.
Titkos. Ugye, a titkosadó emelési terve előkerült.
És szóval egészen elképesztő, hogy ennek mennyire, tehát ez 2000 évvel ezelőtt is működött, viszont ugye most az eszköztár az, ami sokkal kifinomultabbá vált. Tehát felgyorsult ez a jelenség, ugye azért a II. Világháború alatt is elképesztő propaganda eszközöket használtak.
Hogy ne rád, csak a rádió volt hozzá leginkább a közvetítők. Igen. És egyébként nagyon érdekes, láttam ilyen térképet, hogy ugye ez nem, hát a rádió az még egy más rádió volt, de Németországban a vételkörzetekben, hogy mennyivel magasabb volt a náci pártra szavazók aránya, mint akik távol voltak a rádió vételkörzetétől.
Igen.
Egyetlen, de működő volt a propaganda.
Igen, és hát most már ugye az változott nagyon nagy mértékben, hogy a dezinformáció terjedésének a platformja az globális.
Ja.
Egy kattintással, pillanatok alatt el lehet jutni odáig, hogy, hogy az egész bolygót el lehet érni potenciálisan.
A fény sebességével terjed, és nincs előtte elérhetetlen pont.
És nincs előtte akadály. Igazából annyi történik, hogy ugye ezt befolyásolják például azok a közösségi média felületek, amiknek az algoritmusai meghatározzák azt, hogy mi kerül eléd, és mi nem, és mi az, amire reagálsz, és mire nem. De a reakciódat, tehát a valós, szerves reakcióidat is nagyon-nagyon kifinomult módon tudják ki előidézni, azzal, hogy az érzelmeidre hatnak.
A social media guruknak a célja nem az igazság minél pontosabb és nagyszerűbb bemutatása, hanem az úgynevezett pénznek az ő megkeresése. Márpedig ez bizony ellene hathat az igazságnak, mert ezek az álhírek, összeesküvés elméletek, hogyha ezeket pörgeti és dobálja neked az algoritmus, akkor te rengeteg időt fogsz tölteni ott az ők is, ahol nekik jó, ha tölted. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, és hogy ez folyamatosan folyik már évek óta, a Facebook, meg az Instagram, meg TikToknál, akkor próbáljanak már meg az igazságot egy kicsit. Jó, egy picit, de akkor mennyivel csökken? Tehát egy ilyen kompromisszumban, tehát az, hogy jó, akkor mostantól az igazság, az nem fog elhangzani.
Nem. És majd azért jó lenne, hogyha ezt egy kicsit a szünet után egy kicsit így átbeszélnénk ennek a
jó, most az legyen, hogy Pintér, most Pintér Andrással beszélgetünk, a Szkeptikusok Társaság elnökével, számtalan, mindig az van, hogy legalább azt gondolom, hogy 3 óra kéne nekünk az, hogy csak tényleg egy témát rendesen kibeszéljünk, de hogy most ennyi nem lesz, de azért több lesz, mint amit reméltünk, és az Aerosmith fog még a hírek után zenélni önöknek, és aztán addigra talán már kapok új eredményeket is arról, hogy hogy áll a gyűjtői hét, mert hogy ne felejtsék el, adni jó, úgyhogy adjanak, mi is adunk, mindenki ad, mert mindenkinek adó van, adó Endre.
5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Kis színesekkel dobom fel a mai műsort. Konok Péter beszámolója szerint a Dunakeszi Szent Jobb gyógyszertárban nem tartanak esemény utáni tablettát, mert a patika nézeteivel nem fér össze. De hát elnézést, minisztránsoknak lesz, akkor se. Na jó. Ne reagálj! Ezt teljesen válaszok külön. És most pedig Pintér Andrással, a Szkeptikus Társaság elnökével beszélgetünk a dezinformációról. Azaz a disinformation,
igen. Ja, hát itt a jelenséget kezdtük el egy kicsit boncolgatni, és így én úgy gondolom, hogy érdemes ebbe belemenni, hogy mi változott például a korábbi kampányokhoz képest. Az egyik az a mesterséges intelligencia alapú, tehát a generatív mesterséges intelligencia használatának.
Nincs még generatív mesterséges intelligencia. Dolgoznak rajta, nincs.
Generatív,
ja, hogy
általános, az nem ugyanaz.
Ja, igen, mert ez emlékszem.
Az a general.
Ja, igen, mert a
generatív, az két különböző.
Ahogy én ezt annak idején olvastam az Amerika Kapitányba, és akkor feliratozva volt a film, és akkor megérkezett általános Patton.
Nekem nagy kedvencem volt a farkas.
General Patton. Hát jó, az ugye jó.
Rozsomák.
De magyar ember nem ismeri rozsomákot.
Na igen, de. És furán olyan mesebel ilyen hangzik a rozsomák.
Oké, a mesterséges intelligencia, megint csak azt mondom, hogy persze egy újabb eszközt ad, de hát az egy eszköz, ugyanúgy működik.
Igen, csak ugye nagyon fontos különbség, hogy olyan szintre jutott gyakorlatilag az eszköztár, amit fel lehet használni arra, hogy teljesen valótlan dolgokat állítsunk úgy be, mint hogyha valósak lennének, ami már azért sokszor, nem azt mondom, hogy a tényellenőrzőknek lehetetlen feladat, de azért nekik is keményen fel tudja most már adni a leckét.
Hát ez dopping és ellenőrzés. Ez folyamatosan fejlődik mindkét oldal, de, és az, viszont van egy átállási szakasz, amikor az ember azt hitte, hogy amit az újságból olvas, igaz, amikor rádióba hallja, igaz, ha tévébe bemondják, igaz, na most, ha látja, akkor igaz, de ezekre mindeztán a szervezet felzárkózott, és idővel már senki sem hiszi el azt, amit a tévében mondanak.
Nem, csak az a baj, hogy most már semmit nem hiszünk el. Tehát, hogy most már ugye arról van szó, hogy bármennyire is megalapozott egy adott információ, nem biztos, hogy elfogadjuk azt sem, mert annyira szennyezetté vált az információs környezetünk. Ja. Hogy egyszerűen a leggyakoribb reakció az, hogy az ember azt mondja, hogy már semmit
nem fogadja. De hát, hogy is érzelmi döntést hozunk, mint az kiderült a kutatásokból.
Igen.
Hát akkor ahhoz meg nem kell információ.
De kell, mert az információval szeretjük alátámasztani a saját érzelmi meggyőződéseinket. Ezáltal ugye még ráadásul még jobban megerősödnek ezek a... Tehát ugye van egy megerősítési torzítás nevű jelenség, aminek az a lényege, hogy én fogom és összeszedem, ugye van a mazsolázgatás révén, én a rendelkezésemre álló információkban csak azt fogom felhasználni, ami az én nézeteimet alátámasztja, de ezek meg fogják erősíteni az én nézeteimet. Ja. És ugye itt van egy nagyon nagy probléma például azzal is, amikor szembeszállunk az álhírekkel, meg a dezinformációval, mert ott is létezik egy olyan jelenség, a visszacsapás jelensége, amikor képes font az ellenkezőjére elsülni a dolog, mert azzal, hogy én vitába szállok, és egy olyan megerősödött hittel szállok szembe, ami igazából megingathatatlan, ez még jobban el tudja mélyíteni az ő hitét, mégpedig azáltal, hogy ugye azzal, hogy vitába száll velem, összeszedi azokat az érveket, amiket föl tud használni a velem való vitával, és ugye ezek az érvek, ezek még erőteljesebben meggyőzik arról, hogy már pedig itt objektíven teljesen neki van.
Másik példa, ugye terjesztem buzgón az internet segítségével, hogy az űrzsidók el akarják foglalni Pest-Lőrincet, és akkor kijön egy rendőr, és azt mondja, hogy de azonnal fejezze be, elviszem a számítógépet, és megbírságolom, az űrzsidók megvették a magyar rendőrséget.
Na igen,
és
igen.
És lecsapnak rám.
És ugye pontosan ezért van az, hogy például az, amikor azt mondjuk, hogy a Holdnak a túloldalán van egy űrbázis, ahol idegen civilizáció képviselői laknak. Ugye ezt néhány összekombinálják azzal, hogy hát a gyíkembereknek az a bázisa igazából.
A harmadik birodalommal is. Igen. A náci gyíkemberek ott.
Na most ugye az, hogy erre nincsen semmilyen bizonyíték, az csak azt bizonyítja, hogy ők mennyire magasabb szinten vannak, mert el tudják tüntetni a bizonyítékokat. Tehát ennyire extrém dolgokban is megnyilvánul a mindez. Ezek látványosak, vagy hogy mondjam, jól illusztrálhatók ezeken az extrém példákon keresztül ezek a jelenségek. De ezek a hétköznapjainkban is ott vannak benne.
Hogyne.
Tehát ugye nem kell másra gondolni, mint az, amikor például ott van az Európai Unió, ahol alapvetően ugye viták folynak témákról, közös döntések vannak, szavazások vannak, stb. És hát mégis ugye sikerül úgy beállítani az egyik oldalnak, hogy az Európai Unió egy ilyen birodalmi szemlélettel rendelkező, diktatórikusan működő szervezet, ami ránk erőlteti az akaratát.
Ez az.
Na most, ugye itt valójában arról van szó, hogy ők kvázi eszköztelenek, amikor arról van szó, hogy mi gátlástalanul kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a pénz az áramoljon be Magyarországra, de azért közben meg keresztbe teszünk.
Igen, ez olyan, mint hogy nekem az iskolában, általános iskolában a többség rám kényszerítette azt, hogy 2 + 2 = 4.
Na most, igen, de...
Fájt ez nekem. Én éreztem, hogy nem stimmel, de nem mertem meg. Na, ő bátor.
De ugye közben arról van szó, hogy mondjuk itt van egy ilyen szervezet, amelyik nem tud ezzel mit kezdeni, mert amikor az egészet létrehozták, akkor alapvetően egy együttműködésre épülő elképzelés volt mögötte. És akkor nem értik, hogy mi ez a folyamatos gáncsoskodás, akadékoskodás, az, hogy keresztbe teszünk folyton, ahol csak lehet, és hogy kinyitjuk a kaput például az orosz dezinformációs hálózatok számára. És
mi valós információval látjuk el a dezinformációt. információs hálózatokat.
Igen.
A közvetlen, igen.
Igen, hát mint hogy ez most nem olyan régen kiderült, hogy egy bizonyos külügyminiszter egy másik külügyminiszternek ugye rendszeresen jelentéseket tett.
Hogy tulajdonképpen így hát beszélgettek. Atya jó barátja ő neki.
Igen. Na most ugye itt az a probléma, hogy itt látunk egy olyat, hogy ugye kétségbeesésében már itt ez a nagy nemzetközi szervezet mit próbál szankciókat vezet be, és azt mondja, hogy jó, visszatartunk ilyen-olyan pénzeket. Na most ez mit erősít? Azt erősíti, hogy tulajdonképpen egy ilyen erős emberként megpróbálnak minket lenyomni. És
megpróbálnak minket lenyomni, de ez az kellett, hogy a alapvető értékeket tagadjuk meg, alapvető érdekeket húzzuk keresztbe.
De aki már eleve azon a szemüvegen keresztül látja ezt az egészet, hogy itt egy ilyen diktatórikus, birodalmi rendszerként működik az Európai Unió, annak ez egy ékes bizonyítékul szolgál, hogy itt gyakorlatilag ilyenekkel próbálnak meg minket rendszabályozni.
Rabló nem.
Nem engedik, hogy mit szabadon garázzák.
Rabló nem paranoiás, ő tényleg üldözik a rendőrök.
Igen.
Tehát, hogy érted? Tehát, hogy igen, de ez még nem jelenti azt, hogy itt a rendőrállam van, ahol üldöznek, mindenkit üldöznek. Nem, speciál nem. Jó, mondjuk határesetek vannak, de most nem Magyarországról beszélünk általában.
Igen, és ugye így lehet nagyon olyan extrém dolgokig eljutni, hogy
pénz. Semmi gond, pénz érkezett. Nem nekem, nem nekem, hölgyeim és uraim, a Klubrádiónak érkezett. Megvannak a 11-20-as adatok, az majd szerintem, mert ilyenkor az ránézek, hogy 11-19 van az órán, de nem, 22. 82.973.000-nél tart a gyűjtés, nagyon szépen köszönjük, hadd szóljon a Klubrádió, ne felejtsék el, csak és kizárólag egyébként az önök adományai révén működhet, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük ismételten.
A Klubrádió nem kap állami támogatást.
De kap, persze, hogy ne, tehát ez a mi a belföldről támogatott civil szervezet vagyunk. Nem, egy rohadt filét nem is, ne is kapjon. Tehát azt szeretném mondani, hogy ne kapjon a Klubrádió állami támogatást, csak most a gyepán vissza azt a pár éves reklámbevétel kiesést, ami így az alatt volt, amíg ugye jogtalanul elvették a frekvenciánkat. Mi azzal el leszünk egy darabig, szerintem az ügyne. De nem erről akartunk beszélni, hanem arról, hogy finomodik-e. Tehát azt ugye Moldávia, ugye Románia, stb. Beavatkozások, hogy tud-e ez finomodni ilyen gyorsan az előzőből okulba az algoritmus, tud-e változtatni a troll farmok működésén az egész dezinformációs kampányon. Tehát mennyire, hát ez AI-jal, ami benne van.
Ez egy jó kérdés, de úgy tűnik, hogy különösebben nem látszanak ilyen törekvések. Tehát, hogy nem, hanem ugyanazt a kaptafát alkalmazzák, ugyanazokra a mintázatokra lehet felfigyelni, ugyanazokat tárják fel a tényellenőrzők és az oknyomozó újságírók. Tehát úgy tűnik, hogy igazából ez egy ilyen folyamatos újrahasznosítása ugyanannak a trollfarmnak.
Igen, csak azon gondolkozom, hogy egyrészt azért egyik helyen sem maradtak sikert, ugye? De tudjuk, sehol nem győzött az ő emberi.
Igen, igen.
És emiatt azt gondolom, hogy akkor módosítani kell, de valószínűleg az ukrán.
Bár ugye arról a mai napig is vannak, ugye, tehát az, hogy az Egyesült Államokban hogy történt ez mondjuk igen. 2016-ban.
Mármint a Hillary Clintonos.
Igen, azzal kapcsolatban már nem lehet ezt kijelenteni, hogy ott ez nem volt benne. Viszont az, hogy most a második megválasztás alkalmában mik voltak, hát az ott már valószínűleg sokkal inkább szerves módon is működött a dolog, ami egészen elképesztő. Tehát, hogy sikerült annyira nagyon átmosni emberek millióinak az agyát azzal a narratívával, ami egy idegenellenes, alapvetően egy mindent a demokratáknak a nyakába varró
idegenellenes programra szavazatokat kapni a latinó és a fekete közösségtől, azért az bravúros.
Igen, már pedig megkapták. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon érdekes jelenségek, ezzel foglalkozni fognak még egy pár évtizeden keresztül egyébként.
Említettük már Krekó Péter nevét, nem adáson kívül
Krekó Péter,
de hogy nagyon fontos, hogy azért ők ott a politikai kapitálnál nagyon belemélyedtek, kerültek ebbe a munkába, ott is körülnéznek az oldalukon, a Political Capital oldalán, ott is meg csomó letölthető PDF formájúban ezzel foglalkozó szakanyag, amiket le lehet csippenteni. És
hát igen, és egyébként így a választások előtt így mindenkinek ajánlom figyelmébe, ha már Krekó Pétert emlegetjük, aha, az egyik könyvét, a Tömegparanoia című könyvét, ennek van a 2.0 verziója. Na hát abban nagyon-nagyon szépen leírja a szociálpszichológiai hátterét annak, hogy, miért vagyunk fogékonyak erre.
Meg akkor dobj be azt a másik könyvet is, amit majd hosszabban beszélünk róla 40-től.
Hanula Zsolt, a tájékozottságírónak a Ne higgyenek a könyvnek, csak ha ellenőrizted című könyve. Ami amellett, hogy fantasztikus olvasmány, szerintem az év legfontosabb könyve.
Beszélünk majd egy kis részletesebben, csak ide a könyveket egymás mellé akartam húzni, hogy ezek úgy nagyjából egybe legyenek. Mindenesetre gyönyörű. Tehát azt kell mondjam, hogy egyrészt nagyon-nagyon erős szakirodalomban, magyar nyelven is, ami elérhető ebben a dologban. Másrészt meg, és nem annyira erős a dezinformációs, vagy az úgynevezett álhíres irodalom, az valamikor régebben volt erős, az a hullám most egy picit lecsengett. Szóval most sokkal kevesebb Uri Geller és felhőtologató könyvet látok, vagy csak én nem jó polcot nézek?
Azért ezek vannak, ugye nyilván a mi fókuszunkban is, azért még ott vannak az ilyenek is, de egyszerűen így a közérdeklődésre sokkal kevésbé tartanak számot most már.
Tehát inkább Nógrádi és Bogár.
És úgy tűnik, hogy igen, tehát amikkel, de ez érthető. Ugye van például egy nagyon érdekes pszichológiai jelenség, ez az, amit úgy hívnak, hogy az illuzorikus igazsághatás, amit nagyon szépen ki lehet használni azzal, és ezzel ugye el lehet önteni, el lehet árasztani az embernek a látóterét is, és pontosan ez történik. Végigmegyünk az utcán, és az a mennyiségű plakát, az a mennyiségű hirdetmény, ami politikai témákat tol az arcunkba, ez gyakorlatilag azt is eredményez, hogy nem hagyja, hogy ne ezekkel foglalkozzon.
Szegény UFO-kat senki sem lát már UFO-t.
Igen, tehát most már nem tudunk homeopátiával foglalkozni rendesen, nem tudunk áltudományokkal, meg orvosi álhírekkel foglalkozni.
Tehát a brutal force működik. Tehát én azt mondjuk, hogy lehet, hogy csak egy plakátot kéne egy jó helyen elhelyezni, de ez nagyon kéne tudni a mesterségünket, ezért inkább minden 5 centire odarakunk egyet, és szétbombázzák az agyat.
De gyakorlatilag szana szétbombázzák az agyunkat, és ugye az a baj ezzel az illuzorikus igazság hatással, hogy ennek a legsúlyosabb következménye az, hogy amit ennyire nagyon az arcunkba tolnak, bár most már úgy tűnik, hogy vannak olyan hatások, hogy pont az ellenkezője az, amit kívánt, egyszerűen túltolták.
Igen, és ez nem lehet tudni
viszont
előre.
Viszont mégis úgy tűnik, hogy azért bizonyos gondolatokat mégis sikerült elültetni sok embernek a fejében. Tehát hogy nagyon érdekes például az, hogy mindenütt Zelenszkinek a fejével találkozunk a plakátokon, meg ő rá hivatkoznak minden tekintetben, ez gyakorlatilag Zelenszky a nemzetközi politikai téren gyakorlatilag már Putyinnal nagyjából egyenértékű mértékben népszerűtlen. A magyar választók körében.
Hát a magyar választók körében azért ez fontos.
És ez elképesztő, és ezzel egyébként nagyon-nagyon egyedülálló helyzetben vagyunk Európában, mert nem nagyon találkozni ezzel sehol máshol, de ez például azt jelenti, hogy mégiscsak valamilyen szinten működik az, hogy egy nem létező tulajdonság halmazt hozzá tudunk társítani egy emberhez, mert annyira
pénzkérdés
az arcunkba. És ez például egy tipikus dezinformációs kampány. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ő nevet a végén, meg hogy...
Egy kérdés maradt. Én alakítok kormányt, vagy Zelenszky Magyarországon? Ez a mondat tökéletes.
Igen, és ugye nagyon érdekes az, hogy ennek meg kellett ágyazni. Tehát ugye nem azt mondom, hogy már előre látták évekkel ezelőtt, hogy majd erre fog az egész kifutni, de hogy az, ami felé elindították a karaktergyilkos kampány,
az ellenségképnek
a felépítését, az kifutott arra, hogy most már egyszerű, ilyen kétszavas gondolatokat elegendő bedobni.
Pavlov kutya.
Na most ugye közben az egész meg van támogatva azzal, hogy van a háttérben egy szerves, reakciókra épülő online közösségi világ. Most már ugye nagyon-nagyon begyűrűzött a TikTok, tehát most már nem csak a Facebook. Ugye
már
a Facebook
kifele az... megy a TikTok, tehát te is olyan vagy a Generation Gap oldaláról nézegeted a túloldalt, hogy mi van ott.
Ja,
már,
ja.
Már lassan leválás van az TikTokról is.
Ja, hát igen, hát a Facebook az már igen, az már Facebook igen, nyugdíjas klub, de a...
Ott
de
van az anyám, nem megyek
az,
oda.
Az, igen, tudod? Igen, igen. Bár egyébként nagyon érdekes, a Messenger-t azt használják fiatalok is, de a magát a közösségi média felületet úgy önmagában nem. Na most, közben az van, hogy ugye... Ezeken zajlik ez a kampánynak ez a része, ahol nagyon sokszor ugye AI, tehát mesterséges intelligencia által generált tartalmakat osztanak meg, amik ugye a már emlegetett, sokat emlegetett érzelmekre hatnak, ezáltal reakcióra sarkalnak.
Pintér Andrással beszélgetünk a Szkeptikus Társaság elnökével, 11:30-on beszélgetésünk folytatódik. És de hogy, csak bocsáss, még közbevetés lábjegyzet, hogy nem fog ugyanaz lenni, mint az mondjuk az újságban olvastam, meg a tévében láttam, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott majd tökéletes valóság utánzatokra is, így legyint az ember, hogy hát ez ilyen ilyen. Tehát csak egy szoktatás is.
Ez is generációs kérdés, úgy
igen, tűnik. Ezt mondom.
Tehát, hogy az idősebbek sokkal hajlamosabbak elhinni, hogy ez valós, ja. Mert ugye ők abban szocializálódtak, ja. hogy ami ilyen tartalom, azt valaki felvette kamerával.
Hát, hogy a szememnek hiszek, nem
igen,
a...
Tehát, igen. Nem, még az nagyon nehezen megy át, hogy ezt valaki úgy gyártotta le. A legfiatalabb korosztály már ebben a tekintetben talán valamivel hogy mondjam, realistában
ezért,
dolgot.
Ja.
De azért nagyon-nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az információ közlésnek történt egy ilyen nagyon nagy átalakulása, ahol egy demokratizálódási folyamat történt. És ennek ugye az a következménye, hogy bárki, mindenki tartalomgyártó. Tehát ha belegondolsz, akármelyik közösségi média felületen, te posztolsz valamit, azáltal tartalomgyártóvá.
90-es években írt egy nagyon jó cikket a Nádori Péter, akkor még a Narancsban voltunk, erről, hogy mind újság, tehát mind médiumok lettünk.
Igen.
És ez felelősséggel jár. Szóval egy kicsit azért, de hát tök mindegy, mert érted, igen, aki megérti, aznak van is felelősség, aki meg nem érti, az meg úgyse számít. Tehát,
igen, ja. És aztán nyomják ugye a bullshitet is, aminek ugye megvan megint meg a meghatározása, tehát az, aminél nem számít, hogy a tartalom valós ja. vagy nem valós, egyszerűen csak nyomjuk mindcsüket a csengőt. Ez megint csak oda vezet, hogy ugye felhígul az információs környezet, elszennyeződik olyasmikkel, amik egyáltalán nem valósak, és ugye van az a rész, ahol, és akkor ebbe belekeveredik az, amikor szándékosan terjesztünk hazugságot, meg az, amikor elhisszük, és aztán ugye naívan továbbosztogatjuk.
De mindannyian tartalom, a káosz.
De mindannyian tartalomgyártók lettünk. És
már és az át is nevezett minket a Facebook mindannyiunkat digitális tartalomgyártónak.
Igen.
És aztán mindenkinek kellett visszaszerezni a régi állását.
És hát ugye az a helyzet, hogy most már ez egy ambíciója is sokaknak, hogy ők tartalomgyártók, még influencerek akarnak lenni. Hát,
de ez a barlangrajzoknál is így volt. Én barlangrajzoló szeretnék lenni, tudod? Mindig volt ez így.
Tanuld meg a szakmát.
Igen, rendesen. Mielőtt föl cseszed azt a bölényt a plafonra, azért előtte nézzél már meg egyet.
Igen. Na most ugye itt az egyik nagyon-nagyon fontos fogalom, amit szintén itt meg kell emlegetni, ez a deepfake fogalma. Tehát itt az egy olyan tartalom, amit mesterséges intelligenciával létrehoznak úgy, hogy ugye itt nagyon nagy jelentősége van a mesterséges intelligenciának, mert azt megelőzően annak a tartalomnak az elkészítése, ami úgy működött, hogy úgy nézett ki, mintha én lennék,
ja,
de olyasmiket mond, amiket én soha nem mondtam, vagy nem is mondtam volna, ezt egészen addig, amíg ilyen szinten nem tudott ez működni, addig ezeket nem nagyon lehetett legyártani.
Hát, paródiák lettek belőle, vagy ilyen, tudod.
És igen. Egyébként elképesztő belegondolni abba, hogy például a film világban, a filmes világ, az mennyire meg fogja érezni hosszú távon ezt, elképesztő, hogy milyen, miket látni. Hát én most nem olyan régen láttam egy olyan videót, ahol a Tom Cruise kivel küzd. És egy több perces videó.
Én nem járok moziban, mert ott hazudnak.
Több igen. Perces videó bejárta az internetet, ahol teljesen élethű nek tűnik az egész, ahol, ahogy ezek egymásnak esnek, és egy elképesztő küzdelem van. Most nem fog eszembe
jutni. Nem, nem, nem is az a lényeg, de a lényeg az, hogy várjuk az új Chuck Norris filmeket.
Igen, és ez realitás.
Mert egy másfél órát is meg lehet.
Az, hogy Chuck Norris filmeket lehet csinálni úgy, hogy egyébként Chuck Norris most halt meg, ez teljesen realitás. És ugye például vannak ilyenek is, hogy vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy ezt kimondottan elutasítják, nem hajlandóak hozzájárulni ahhoz, hogy ilyen jellegű tartalmakat használják fel.
Erről,
na most közben olyan is van, például ugye a Disney például vett föl hanganyagokat hogy hívták ki a Darth Vadernek a...
Na ez itt kezdődik. Tehát csak szeretném jelezni neked, hogy nálam is így kezdődött. Később először a nevek távoznak el belőlünk, hús eltűnnek a nevek, nem is kell vele foglalkozni. Később aztán elkezdenek a helyek is eltűnni, de akkor már nézegetjük a következő Alzheimer központ, hol van, a legközelebbi, de mindegy, mert elfelejtjük.
Igen.
Szóval minden esetre tök mindegy, felvett hang mintákat, hogy ja, persze, hogy megcsinálja a hangot, persze.
Igen, tehát hogy alapvetően az egész most nem fog eszembe jutni a neve, és James Earl Jonesnak hívták.
Na tessék.
Aki a Darth Vadernek a hangja volt tulajdonképpen, és nagyon ikonikus volt.
Igen, mert Darth Vadert azért könnyű találni.
És ugye azért most a Disney az ontja a Star Wars tartalmakat.
Igen, most
tehát ugye annak érdekében, hogy a jövőben tudjanak minél jobb minőségben használni ilyen jellegű tartalmakat. És ugye vannak már olyan Star Wars sorozatok, ahol például, mit tudom, Luke Skywalker megjelenik fiatalabb korában. Olyan, amit most már nem tudnak leforgatni, de mégiscsak meg tudták csinálni.
Olcsóbb, mint visszafiatalítani a színészt.
Ugyanezt megtették, igen. Tehát ugyanezt megtették a Leia hercegnőt játszó.
De Robert De Niroval is megtették a gangster filmben. Tehát, hogy ez most igen, már igen, megöregítették, igen. De tök mindegy, de hogy ezzel lehet már játszani. Okay,
de csak most már nem kellene hozzá.
De az immunitás is ki fog ezzel alakulni, azt mondom. Az emberek többségében lesz egy immunitás.
Igen, de mondjuk a filmekkel kapcsolatban nem lesz ilyen immunitás, a filmekkel kapcsolatban
egyszerűen
nem fognak vele foglalkozni.
Úgy értem én is.
És azért, tehát ott egyszerűen az lesz, hogy a maga a tartalom fogja elvinni a hatáskeltésnek a feladatát a hátán, és ezzel nincs is gond, de ugye ez a probléma, ez megjelenhet a politikai tartalmakban is. Tehát ugye különösen például hiába valaki megnéz egy olyan tartalmat, ami az egyik politikai szereplőről szól, ahol igazságszélumot vet be, és aztán elmondja az igazságot arról, hogy valójában hogy látja a világot.
Vagy Pócs János imádkozó sáskával szexel.
Igen. Szóval ezek között azért vannak olyanok, amik abba a kategóriába kerülnek, tehát hogy nyilván, hogyha valaki, mit tudom én, egy ilyen karikatúraként jelenik meg egy ilyen videóban, tehát kicsit ilyen rajzfilmes hatása van, akkor senki nem fogja valóságnak tekinteni. De el lehet érni, tehát meg lehet valósítani olyan tartalmat, aminél ténylegesen valóságosnak fogjuk megélni azt, amit látunk.
Hát igen, és abban ne bízunk, hogy az emberekbe lesz annyi önfegyelem, vagy a marketingesekbe, vagy a kampány főnökökbe, hogy annyi tisztesség vagy önfegyelem, hogy megpróbálják ezt jelölni, vagy bármi módon a tudomásunkra hozni, nyugodjunk bele, hogy ezt megpróbálják átnyomni igazságként.
És aztán vannak még más eszközök, mert az egyik ilyen például ugye a számháború. Tehát évvel kapcsolatban.
Na igen.
Ugye nagyon-nagyon érdekes, hogy olyasmit látunk, amit korábban nem nagyon használtak még az ilyen március 15-i rendezvények kapcsán. Ez az, hogy nagyon objektívnek próbálják meg feltüntetni például a létszámbecsléseket.
Tehát alapján történő.
Na hát ez az, amivel ugye objektívnek próbálják feltüntetni. Ugye azt mondják, hogy nem becsültük, nem ránéztünk a képre és megszámoltuk, hanem a cella információk, cella adatok alapján, hogy...
Tizedes jegyék.
Ugye itt ez sok érdekes kérdést felvet, az egyik az, hogy elvileg ilyen jellegű információt, és egyébként ugye ezt a mobil szolgáltatók is ezt képviselik nagyjából, ilyen információt büntető eljárásokban lehet kikérni.
De nem, azt meg lehet venni is, nem? Azt, mert csak az anonimizáltat.
Statisztikai igen. Számokat meg lehet venni.
Hozzátenném egyébként, hogy a választás után lennék kíváncsi a cella információkra. Igen, bocsánat.
Igen, de hozzáteszem, hogy például itt a három nagy magyarországi szolgáltatók közül az egyik konkrétan jelezte, hogy Őtől nem kértek.
Ja, de hát nem is nem kell, hát a kettő megvan, akkor oda tesszük a harmadikat mellé.
Igen, bocsi. És akkor már is egy becslés van az egészben, akkor ezek nagyon forgalmas csomópontok közelében zajlottak az események, tehát ott is például az, hogy ott az átmenő forgalom, ott azok az emberek, akik ott volt, tehát egyáltalán nem biztos, hogy mindenki arra a rendezvényre jött.
Mindezek akkor ellenére vannak, az, hogy aki, több vagy kevesebb, az megállapítható.
Honnan tudjuk, hogy hány embernél van kettő, és az több vagy kevesebb, az nagyjából
meg tudjuk állapítani, tehát ott tudatosan kell hazudni, hogyha meg akarjuk fordítani.
Igen, de például nagyon érdekes az is, hogy az egyik helyen, tehát ugye a két teret hasonlították össze egymással. Tehát azt mondják, hogy a két végpontot, a két teret, a Kossuth tér és a Hősök tere. Ja. Na most az, hogy a környező utcák, ugye az egyik esetben ugye az Andrássy úton hány ember volt, arról nem szól a fáma. Tehát nagyon érdekes az, amikor úgy közvetítenek egy adott információt, hogy egyrészt elfeledkeznek arról, hogy hányféle különböző bizonytalansági faktorral terhelt mindez, másrészt pedig ugye mondjuk finoman elhallgatják azt, hogy hát az egyik helyen azért nem csak a téren voltak, hanem gyakorlatilag 2 kilométer hosszan ott állt a sor egy utcán. Tehát ezek...
És
ezek...
akkor muszáj vagyunk megemlíteni a Schlitz szakértő, Schlitz mester, a Deák Daninak ezt a bizonyos Hannendrént felé irányuló, és őt hamisítással vádoló amatőrizmusát is, mert az is ez a kategória, hogy igen, tehát nem úgy történik, hogy fölhívják Magyarország összes szavazópolgárát. Ők elmondják, kire fognak szavazni, azt összesítik, és van egy eredmény, hanem egy mintán dolgoznak, és ha már egy mintán dolgoznak, igen, és ott már történnek beavatkozások. Tehát, és ez innentől kezdve az ember hát azt mondja, gyanúsak nekem.
Ahhoz nem kell, a statisztika, illetve a közvélemény kutatás, az ezért külön szakma. Tehát, hogy azért,
tudomány. Mert, hogy tehát nevezzük már tudománynak. Tudomány.
De azért egy külön szakma, aminek megvan a tudományos háttere, mert ehhez érteni kell, hogy hogyan lehet minél a valósághoz, mint tehát ugye a közvélemény kutatásoknak a lényege az, hogy egy valóságos, a valóság 41. állapotát felmérjük úgy, hogy lehetőleg ne kelljen tényleg mindenkit végigkérdezni.
Igen, és hogy működik ez rosszul? Hát kint voltam a piacon, mindenki azt mondta, hogy miértre fog szavazni, mi nyerjük a választást, mondta Csurka István. Hát nem jött be, mert nem súlyozott.
Igen.
Na, mindez, de 41
a Brexitnél is ezért hittek el nagyon-nagyon-nagyon sokan, hogy a ember nem lesz, aki megszavazza.
Ha elmentek volna szavazni azok, akik azt gondolták volna, hogy ember nem lesz, aki megszavazza, akkor nem is lett
a vélemény buborék az egy nagyon veszélyes dolog, úgyhogy ebből azért úgy ki kell törni. Úgyhogy ennek érdekében nagyon nagy jelentősége van annak, hogy tudatosak legyünk ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban, hogy amikor az arcunkba tolnak valamit, akkor tudjuk, hogy mi történik, hogy ezt miért csinálják, és ennek a megértésében nagyon sokat segítenek olyan munkák, amiket már emlegettünk az egyik ilyen, ugye a tömegparanoia Krekó Pétertől. A másik pedig az a könyv, aminek a könyvbemutatójára fog most sor kerülni a héten, csütörtökön.
Nem szerdán?
Csütörtökön, tehát ez a Szkeptikus Klub keretében történik.
Ott a Kossuth Klubban?
Nem a Kossuth Klubban, hanem az LTBTK A épületében, a Múzeum körúton.
Azt tudom melyik.
Tehát a Múzeum körúti épületek között az A, tehát belépünk a főbe.
Belépünk a kertbe.
Balra az első,
hogy nem a főbe,
és le kell menni az alaksorba, a -150-es terembe. Az a doktori védéseknek a terme.
Na,
egyébként.
Ott van a igazság.
És ott fogjuk a könyv bemutatóját tartani. Hanula Zsolt, a Telex nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkező újságírójának a könyvéhez, aminek az a címe, hogy ne higgy ennek a könyvnek, csak ha ellenőrizted. Ezt egyébként mindenkinek ajánlom figyelmébe. Én nekem meggyőződésem, elolvasán a könyvet, hogy ez az idei év legfontosabb könyve.
Ti hogy kapcsolódtatok? A szkeptikusok hogy kapcsolódtak ehhez?
Hát úgy, hogy gyakorlatilag mi ajánlottuk fel, hogy akkor lesz egy könyvemutató ennek a könyvnek, és ugye a téma az, amivel kapcsolódunk, hiszen alapvetően arról szól, hogy a média világában mennyire nagy jelentősége van annak, hogy fel tudjuk ismerni a dezinformációs törekvéseket, a manipulációs eszközöket, és ebben gyakorlatilag egy kézikönyvként segít Hanula Zsoltnak a könyve.
Hogy ez egy olyan,
tehát ő az egyik legnagyobb szakértője gyakorlatilag ennek, hiszen ő ezt éli. Tehát ő ezt amióta ő újságíró évtizedek óta.
Mindennyien ezt éljük, csak nem mindannyian tudatosan.
Azóta ő ezt elképesztően tudatosan, nagyon-nagyon felkészült újságíróként éli, és ugye korábban az Indexnél a tudományrovatot is vezette, tehát ő nagyon-nagyon képben van ezekkel a témákkal kapcsolatban.
Ez a tudományrovat nekem olyan fájó pontom egyébként.
Az nekem is. Az mindannyiunknak az. Igen.
Na mindegy, szóval.
Na és ráadásul nem csak ő lesz a vendégünk, hanem Faragó Laura szociálpszichológus is, akivel egy kicsit majd abban próbálunk belemenni, hogy az egész a fogékonyságnak, az álhíreknek és a dezinformációnak iránti fogékonyságnak mi a pszichológiai.
Mostanra felejtett el mindenki, tehát száraz adatok, csütörtök.
Csütörtök, este 6 óra, 6. Tehát most március 26-án este 6 órakor az Múzeumkörúton az LTBTK A épületének a mínusz 150-es termében.
Az nem azt jelenti, hogy mínusz 150, nem, az nem az.
A mínusz az azért van, mert igen, az alaksorban van az épület. Igen. Egyébként de nagyon szép kis helyen van, vagy jó kis helyen van. Szóval ezt ajánljuk figyelmében mindenkinek. Otthonos. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy függetlenül attól, hogy most választások jönnek, és mindenki ezzel lesz elfoglalva, mi azért nem adjuk fel, és április 1-én indul a Laposföld kampányunk.
Ez Laposföld kampány, nem a Laposföld melletti kampány.
Nem a Laposföld melletti jelenti kampány, hanem a Laposföld díjnak az elindítása. Ugye az idei évben is a korábbi évekhez hasonlóan úgy fog menni a kiválasztási menet, hogy keressük azokat, akik az elmúlt egy évben a legtöbbet tették a tudomány és a tudományos gondolkodás társadalmi elismertségének a rombolásáért. Mm. Hát nagyon kártékony tevékenységet neked végeztek. Vannak az elmúlt egy évben vannak, majd
adáson kívül
is fogok. Szóval ezeket várjuk. Az első körben lesz egy olyan szakasz, ahol várjuk a jelöléseket. Itt egy Google formot kell majd kitölteni, ezt több helyen meg fogjuk osztani. Utána közzétesszük azokat, akiknek megvizsgáltuk a hátterét, és tényleg úgy tűnik, hogy jogosultak arra, hogy jelöltek legyenek, tehát megfelelnek a kritériumoknak, utána lesz egy olyan szakasz, ebben a szakaszban a közönség szavaz, majd aztán a közönség szavazatokból az 5 legtöbb szavazatot kapott jelölt közül a Szkeptikus Társaság tagjai fogják kiválasztani, hogy ki kapja április 22-én az idei Laposföld díjat. Azt ugyanott az LTBTK épületében.
Ahol csütörtökön 6-kor lesz a könyvbemutató.
Most március 26-án, és április 22-én pedig a Laposföld díj, de addig még jövünk, mert ha minden
jó, igaz, akkor április
20-án jövünk, és megbeszéljük azt, hogy kik az 5.
Ó, az jó, azt nagyon szeretem. Ott kicsit hosszabb időt szánunk rá. 82.973.000 forintot kaptunk mindez ideig, pontosabban 11 óra 20-ig önöktől. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, a túlélési gyakorlat folytatódik, rajta vagyunk a dolgon. Ugye ez ilyen nehéz, mert akkor, tehát nekünk most arra kell hajtani, hogy többet kapjunk, de hát mi nem tudunk többet adni magunknak, csak önök tudnak többet adni nekünk. Úgyhogy hajrá, és köszönjük szépen. Ez volt az ötös, méghozzá ebben is a Szkeptikus hétfő volt. A munkatársak Csorba László, Hegedűsné Timi és a szerkesztő Gerendai Balságnes nevében, és búcsúzik önöktől Pintér András és Parakovács Imre, a viszont hallásra.